Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megköszönjük, hogy így bátorítasz bennünket, hogy hívjunk segítségül a magunk nyomorúságában, úgy, ahogy az Dávid is tehette, amikor küszködött önmagával, a bűnnel, az élet nyomorúságaival hozzád kiálthatott, és ő meg is tapasztalta a szabadítást. És nem csak átélte, hogy te kiemeled a bűnből vagy a veszedelemből, hanem valóban dicsőített téged. Sok zsoltár beszél el nekünk azt, amikor ő hálát ad neked, dicsőít azért, amit elvégeztél az élete, a népe életében, amikor csodálatosan megmutattad a te hatalmadat. És köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk mi is hozzád, hogy hívhatunk. Mert bizony átéljük a nyomorúságot, akár személyesen, hiszen telnek az évek, fogy az erőnk, jönnek a betegségek, átéljük, hogy már nem vagyunk képesek arra, amire évekkel korábban, és néha elkeseredünk, magunkba fordulunk, de köszönjük, hogy te így bátorítasz, hív segítségül engem. És nem csak a magunk élete problémái vesznek körül, hanem körülvesz minket ez a világ, amiben élünk, ezzel a sok-sok bajjal, gonddal, nyomorúsággal, rendkívüli helyzettel. Uram, hadd tudjunk ebből is hozzád kiáltani, mert bármi vegyen körül, bármi fenyegessen, te vagy az egyedüli megoldás. Se mi, se más ember nem tud segíteni, csak egyedül te, aki belecsomagoltad szeretetedet és kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusba, magad rálépti erre a földre, hogy megkeress bennünket, kapcsolatba lépj velünk, leved rólunk a terhet. És hadd engedjük most, hogy mindezt végbe vidd az életünkbe. És Uram, oda szenteljük magunkat neked, hogy az országodat tudjuk terjeszteni, hogy az életünk élő bizonyságtétel legyen te rólad, hogy mindig rá tudjunk mutatni, rád akarjunk mutatni, hogy te vagy az, aki megoldást kínálsz, és te tőled várjuk, egyedül csak tőled mindenben a segítséget. Ne embertől, politikától, más országoktól, különféle emberi tudományoktól, hanem egyedül csak tőled. Köszönjük, hogy most is így jössz felénk igéd által. Kérünk, szólj hozzánk, erősíts meg, adj vigaszt, adj útmutatást. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Jób könyvéből, az egész első fejezetből, tehát az első fejezet mind a 22 verséből. Így van Isten igéje megírva Jób könyvében, az első fejezetben. Élt Úz földjén egy Jób nevű ember, fedhetetlen és becsületes ember volt. Félte az Istent, és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született. 7000 juh, 3000 teve, 500 igás ökör, és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani. Mindegyik a maga házában és a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nővérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek, igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted a szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember féli az Istent, és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Megvan rá az oka, hogy azért féli az Istent. Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá mindarra, amilyen van, majd káromolnék téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai elsőszülött testvérük házában lakomáztak, borozgattak, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhák odakint szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a sábaiak rájuk rontottak, és elvitték őket, a legényeket pedig kardélre hányták, csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor érkezett egy másik, és így szólt. Tűz csapott le Istentől az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor ismét érkezett valaki, és így szólt. A káldeusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték őket, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor érkezett egy másik, és így szólt. Fiaid és leányaid elsőszülött testvérük házában lakomáztak, borozgattak. De hirtelen erőssé támadta puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát. Az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Hát mondhatnánk azt, Isten tudja, mire van szükségünk, és egy olyan írást készített számunkra az Ószövetségből, aminek a középpontjában egy sok nyomorúságot, tragikus eseményt átélt ember van, akit Jobbnak hívnak. És hát ugye mi is most ezekben az időkben egy megváltozott helyzetben vagyunk, sok minden másképp működik, mint ahogy eddig működött. Sok ember megbetegszik körülöttünk, különféle eddig nem szokásos eseményeken veszünk részt. Tehát annyi minden van, ami ér bennünket, és bizony sokan szenvednek, vagy egyik percről a másikra élik meg, hogy megváltozik az életük, és nem is tudják, hogy ezzel mit kezdjenek, hogy dolgozzák föl, miképp viszonyuljanak hozzá. És jó látni, hogy már előttünk is voltak emberek, akik nehéz helyzetbe kerültek, tragédiát éltek át, sőt, itt Jób egy egész tragédia sorozatot él át, olyat, amit hát bizony nem sok ember tapasztal meg. De egyszerre veszít el mindent. És azt látjuk, hogy ebben a helyzetben is megtalálja a megoldást, tudja, hogy hova kell fordulnia, mert az életében jelen van az Isten. Ugye Jób nem most kezd el jajgatni, jaj, mit csináljak, mi lesz velem, mert eddig is, amikor az élete jó irányba haladt, kapcsolatban volt Istennel. Ismerte az Istent, így olvassuk, fedhetetlen, becsületes ember, félte az Istent, kerülte a rosszat. Tehát Jób egy olyan ember, aki keresi, ismeri, tiszteli Istent, és ez akkor válik erőteljessé, hogyha tudjuk azt, hogy Jób nem zsidó ember. Tehát nem az Ószövetség népéhez tartozik. Valamikor Ábrahám korában élhetett, és annak ellenére, hogy nem zsidó ember, mégis van vágyakozás a szívében, az élő Isten után. Hát ez az ember megtalálta az Istent. Vagyis azt jelenti, hogy ez az ember kereste. Pedig abban a társadalomban is hittek sokféle istenségben, imádtak különféle bálványokat, de Jóbot ez nem elégítette ki. Ő az élő, a személyes Istent kereste, és nem nyugodott addig, amíg ez a kapcsolat közte és Isten közt létre nem jött. Tehát itt azon múlik, hogy én keresem-e Istent. Nem az az érdekes, hogy körülöttem milyen a társadalom, hogy mit tesznek az emberek, Isten felé segítenek, vagy eltávolítanak, az az érdekes, hogy mi van én bennem. Hogy ott van-e ez a vágy, hogy igen, érdekel, hogy van-e Isten, honnan van az élet, és mi lesz velem, ha meghalok? Tényleg annyi, hogy elföldelnek és vége? És tényleg úgy van, hogy véletlenül ide pottyantam erre a földre? Most? Vagy valaki van e mögött? Megelégít engem az, hogy hát úgy szépen folyamatosan kifejlődtünk és emberek lettünk. Vagy azt mondom, hogy akkor ma miért nem fejlődik? Elhiszem, hogy a szék, amin én ülök, az csak úgy magától lett. Azt nem tervezte meg senki, és nem készítette el senki. Ha pedig mégis, akkor elgondolkodok azon, hogy akkor lehet, hogy az életemet is, ennek a földnek az életét is valaki megtervezte, akarta, létrehozta. És ott van bennem, hogy ezt a teremtőt, ezt az életadót meg akarom ismerni. Hát jobban ott volt, és azt olvassuk, hogy félte az Isten, tehát teljes szívvel szerette, tisztelte, megtartotta az akaratát, és így olvas, kerülte a rosszat. Tehát Isten tisztelni, imádni, félni, az nem csak annyit jelent, hogy igen, hiszem, hogy van Isten, néha esetleg meghallgatok egy igehirdetést, hanem azt jelenti, ha ismerem Istent, az ő útján járok, de tudom azt is, hogy Isten szemével mi az, ami rossz, és azt kerülöm. Amit Isten rossznak mond, azt kerülöm. Gyakorlatilag ez a hívő élet. Hogy amit Isten jónak mond, azt teszem, azon az úton megyek, amit mutat, és amire azt mondja, hogy vigyázz, az én előttem nem kedves, vagy utálatos, vagy rossz, azt meg elkerülöm. És különösen, ugye, mi már az új szövetségben vagyunk, és tudjuk és ismerjük Jézust és az ő akaratát. És tudjuk, hogy már ő újjá tud minket formálni, és egy új útra, keskenyre vezet. Jobbnak az élete azért is csodálatos, mert ő nem új szövetségi ember. És mivel nem új szövetségi ember, annál megdöbbentőbb, hogy mégis sok esetben még új szövetségiebbül viselkedik, Vagy mondhatnánk azt, hogy mi keresztjének elbújhatunk mellette. Elbújhatunk mellette. Ahogy megéli az életet, ahogy megéli az életnek a nehéz oldalát, megéli a veszteségeket, hát bizony mi keresztjének csöndbe lehetünk mellette. Tehát azt látjuk, hogy féli az Urat, és nem csak úgy, hogy a maga életére nézve, ugye ez azt jelentette, hogy mindig kereste Istent, bemutatott neki áldozatot a bűneiért, itt még az Ószövetség előtt vagyunk, és Jób mégis tudja azt, hogy Isten elé az ember nem mehet csak úgy egyenrangúan, hogy szervusz, itt vagyok, hanem Isten elé úgy mehetek alázattal, bűnbán, hogy igen, én bűnös, nyomorult, elveszett ember vagyok. És azt akarom, hogy Isten szóba álljon velem, hogy megbocsásson, áldozatot kell bemutatni. A bűnért áldozatot kell bemutatni. És ezt Jób megteszi. Sőt, azt látjuk, nem csak a maga számára, hanem a gyermekei számára. 10 gyermeke van. Gondoljuk meg, 10 gyermeket kap Istentől. És nem csak azzal van, hú, de jó, van 10 gyerekem, és nem csak arra törekszik, hogy minél nagyobb anyagi gazdagságot adjak nekik, hanem odafigyel a lelki világukra. Odafigyel arra, hogyha ezek a fiatalok esetleg netán a szívükben, belől, nem is hangosan, csak a szívükben, magukban káromolnák Istent. Hát imádkozik értük, áldozatot mutat be. És ezen el lehet gondolkodni, ezt olvastuk, hogy korán reggel fölkelt azért, hogy égő áldozatot mutasson be a gyermekeiért, mert lehet, hogy megbántották Istent. Lehet, hogy vétkeztek Isten ellen. Mi tudunk-e így gondolni a gyerekeinkre? Uram, megyek eléd, könyörgöm értük, mert ki tudja, hogy ahogy járják az élet útját, nem döntenek-e úgy, ami neked nem kedves, nem bántanak-e meg a szívükben. Mi imádkozunk-e a gyermekeinkért, unokáinkért? Fontos-e nekünk az ő lelki világuk, hogy megismerjék Istent, vagy csak az, hogy boldoguljatok a világban, jó munkahelyetek legyen, sokat keressetek? Vagy az is lényeges, hogy kapcsolatba kerüljenek az élő Istennel, és hordozzuk őket akkor is, amikor esetleg ők nem is tudják, ugye itt is. Ezek a fiatalok nem is tudták azt, hogy az apjuk reggel föl kell korán azért, hogy őket hordozza. Hordozzuk még a gyerekeinket? Tudunk értük térden állni? Lehet, hogy nem értünk velük egyet mindenben, de tudunk értük imádkozni. Olyan megrendítő, hogy ez a Jób nem oda ment, hogy gyerekeim, igen, biztos megbántottátok az Istent, nem tart nekik fejmosást, nem oktatja ki őket, nem kéri őket számon, imádkozik, és áldozatot mutat be. Vagyis elrendezi, ha ne talán vétkeztek Isten ellen, elrendezi ezt az Úrral. És jó, hogyha mi is tudunk így a gyermekeinkért, mindazokért, akik körülöttünk vannak, közben járni. Ahogy így a Szentíró bemutatja Jóbot, egyszer csak azt látjuk, hogy nem csak a földön zajlik az élet, hanem Isten mennyei világába is bepillantást nyerünk. Isten háztartásába vezet be minket a Szentíró. Mondhatnánk, hogy elvétetik a függöny, és belátunk abba a világba, amiben egyébként nem. Mert Isten világa, ami földi szemeinkkel láthatatlan, csak hitáltal, az igény keresztül, a Szentlélek segítségével nyerhetünk bepillantást, de most az ige leírja, hogy mi történik a mennyben, mi történik az Isten világában. Összejönnek Isten előtt az ő hozzá tartozók, és egyszer csak megjelenik a sátán is. Bejárása van még Isten elé, még bemehet, és be is megy, de azt látjuk, hogy nem Istenért megy. Nem azért jelenik ott meg, tehát tulajdonképpen el lehet képzelni ezt az eseményt, úgy, mint egy mennyei Isten tisztelet, és az Isten világának a alkotó tagjai ott vannak, és dicsőítik az Istent, figyelnek a szavára, lesik az akaratát, és megjelenik a sátán is. És ha valaki ezt messziről nézi, ott van Lucifer is. Hát milyen jó fej. Ott van az Isten körül, ott van, ott a templomban. Mit mutat ez? Hogy az önmagában nem ér semmit. Ez nem ér semmit. Mi a lényeg? Hogy miért vagyok ott? Milyen indítatással? Kiért vagyok ott? Mert sátán nem az Istenért van ott. Sátán azért van ott jelen, hogy be tudjon másokat vádolni az Isten előtt, azért van jelen, hogy próbálja elrontani a kapcsolatot azok közt, akik élő kapcsolatban vannak az Istennel. Itt közelebbről ugye Jobb lesz az a személy, akit el akar választani Istenetől, akinek úgy akarja alakítani a körülményeit, hogy ezáltal szembefordítsa Istennel. Ugye Isten megkérdezi tőle, hogy honnan jössz? Na most ezt is jó látni, hogy sátán akkor szólhat, amikor az Isten kérdezi. Nem úgy van, hogy oda megyek, és szólok, majd én parancsolok, vagy kikérdezem az Istent. Ott van, ott lehet, Isten ismeri a sátánnak a lényét, és megkérdezi, honnan jössz, és így olvassuk, hogy ezt feleli, a földön barangoltam, jártam, keltem. Tehát a sátán itt jár kell a földön, figyeli az embert, és kit figyel? Azt, aki szereti az Istent. Azt, aki Jézus Krisztus tanítványa. És azért figyeli, hogy megtalálja a módját, hogy lehet elszakítani Istentől. Másrészt, ahogy figyeli az embereket, tisztában van velünk. Tisztában van azzal, hogy az embert mi motiválja, és hogyan reagál dolgokra. Ugye, amikor Isten megkérdezi, hogy láttad Jóbot, a szolgámat, hogy milyen becsületes, fethetetlen, Istenfélő. És mit mond a sátán? Há, persze. Há, megvan rá az oka. Megvan rá az oka. Azért fél téged. Mert mindent megadtál neki, oltalmaztad, gazdaggá tetted, megáldottad munkáját, jószága elszaporodott, de nyújts csak ki a kezed, tedd rá mindarra, amilyen van, majd káromol még téged. Ez azt mutatja, hogy a sátán nyitott szemmel jár a világban, és látja az embert, hogy viselkedik. Úgy ment Istennek, ha persze, most jó dolga van, ezért Istenfélő, nagy hívő, ott van a templomba. De én láttam, hogy az emberek többsége, amikor az élete rosszra fordul, akkor szembefordul veled. Téged fog okolni. Elfordul. Már nem kell neki Isten. Csak addig kell, amíg áld, amíg ad. Ezt látta a földön. És úgy gondolta, hogy Jobb is ilyen. Úgy gondolta, hogy Jobb sem lehet kivétel, ő is ugyanúgy cselekszik, mint a többi ember. De vajon mit lát a mi életünkben? Látja-e azt, hogy amikor jól megy az életünk, amikor Isten mindent megad, akkor hálásak vagyunk. És tudjuk, hogy tőle kaptuk. Hogy mindez az ő ajándéka, és nem csak magamnak köszönhetem, vagy egyáltalán nem magamnak köszönhetem, hanem ő adta nekem. Mit lát? És amikor másképp fordul a dolog, akkor mit lát? Elfordulok tőle, vagy továbbra is tisztelem, szeretem, követem Jézust, mert tudom, hogy ezután is mellettem marad, mert többet jelent nekem az Úrral való kapcsolat, mint az ő ajándékai, többet jelent maga az Úr nekem, mint amit ad. És Jobbnál kiderül, hogy így van. Neki az Isten mindennél többet ér. És sok embernél azt látta a sátán, hogy a földi javak érnek többet. És mi ezt elveszíti, mi ezt kevesebb van, vagy kiesik egy adott helyről, már nem olyan fontos személy, oda lesz az egészsége, már az Isten sem fontos. Aztán látjuk azt, hogy a sátán mindent megtesz azért, vagy igyekszik megtenni azért, hogy tönkretegye az embert, különösen azt, aki Istenben bízik, de nagyon rafinált. Nagyon rafinált. Mindent úgy tesz, hogy az ember azt gondolja, ha valami baj van, azt az Isten okozta. Mindent rá akar hárítani az Istenre. Hát miről van itt szó? Mit mond Istennek a sátán? Nyújtsd csak ki a kezed. Tedd rá mindarra, amilyen van, majd káromol még téged. Mit mond Jézus a sátánról? Embergyilkos volt. Pusztító, kezdettől fogva. Ez a sátán lénye. De nem azt mondja Istennek, ide figyelj! Hadd emeljek rá kezet. Engedd meg, hogy tönkre tegyem. Ő mondja a sátán az Istennek, tedd rá a kezedet. Elbújik az Isten mögé. Ő akarja Jobbot tönkretenni, a sátán akar itt mindent elpusztítani, de ráhárítja az Istenre. És sokszor így állítja be az ember elé. És tudod, azért ilyen az életed, mert megvert az Isten. A sátán. Mert engedem, kiszolgáltatom magam neki. Az Isten nem akar senkit tönkretenni. És itt is mit látunk? Az Úr ezt felelte sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. Tehát nem Isten megy és teszi tönkre Jobbot, de megengedi a sátánnak. Istennek van egy ilyen megengedő akarata, és ez próba lesz Jobb számára. Megpróbáltatik a hite, mindazáltal, ami fog történni. És látjuk azt, hogy bizony nagy dolgokon megy keresztül. De sátán azonnal akcióba lép. Nem vár sokat. Szinte abban leli örömét, hogy valakit a magasból a mélybe taszítson. Abban leli örömét, hogy tönkre tegyen, elpusztítson. Ez élteti a sátánt. Hát nem véletlen szól a történelem csak pusztulásról, rombolásról, rengeteg vérontásáról. Persze közben van itt-ott építés is, de még a történelemben nem volt olyan időszak, hogy csak egy percre megálltak volna a fegyverek. Hogy ne lett volna a földnek olyan területe, ahol nem hal éhen senki, akit nem ölnek meg, még olyan nem volt. Vagy ne dobjál valaki az életét, mindig valahol. Valami történik, mert a sátánt a pusztítás viszi előre. Így akar elfordítani Istentől. És azt látjuk, hogy egymás után történnek a nagyon kemény dolgok. Mi nagyon hamar panaszkodunk, belefáradunk. Elég egy apró esemény, és nem bírjuk földolgozni, elhordozni. Fogalmunk sincs, hogy kezdünk, mit kezdjünk vele. És Jobbnak sorozatba jönnek. Alig, hogy meghallja az egyik tragikus eseményt, már ott a hírmondó, és hozza a másikat. Ugye, hogy előbb elpusztulnak azok az állatok, amiket a mezőgazdaságba használtak, szántottak velük, vagy a szamarak, amiket teherhordásra használtak. A következő eseményben villám csapott le, és megégetett mindent. azokat az állatokat, amikből élt, Jób ugye juhokat, a juhoknak a gondozóit, aztán elvitték, idegenek rajta ütöttek a tevéken, elvitték őket, az embereket kardélre hányták, és minden, de minden elpusztult. És még föl se ocsúdik Jób, már jön is valaki, és azt mondja, hogy összedőlt a ház, ahol volt a 10 gyermeked, és mindegyszerre meghalt. És Jób megrendül ebben, de nem úgy, ahogy gondolnánk. Nem fordul Isten ellen, nem okoz senkit, nem hárítja másokra. Ezért is mondtam, hogy tanulhatunk tőle. Egyszerre veszít el szinte mindent, és mégsem borul ki. Gondoljuk meg, néha egy dolgot elveszítünk, mindjárt Isten ellen fordulunk. Valaki ráüt a kezére, már káromolja Istent. Valaki pár eurós veszteséget könyvel el, már ki van borulva, békétlen, mérges. Összetörik egy pohár, hát az már tragédia. És veszekszünk, és nem tudjuk elhordozni. És nézzük meg Jóbot, hogy mi éri. Gondoljuk meg, sokszor szoktuk ugye mondani, hogy, vagy szokták mondani, hogy egy szülőnek az a legnehezebb dolog, amikor eltemeti a gyermekét. Jó 10 koporsó mellett állt meg egyszerre. 10 koporsó mellett egyszerre. És ha nehéz egy gyermek koporsója mellett megállni, milyen lehetett 10 mellett? És mégsem fordul szembe az Istennel. És ezért lehet számunkra példa, mert itt nem arról van szó, hogy valaki azt mondja, hát igen, emeld föl a fejed, légy férfi, viseld el, túl kell rajta valahogy lenni, mert megy tovább az élet. Jobb személyében olyan ember, mondjuk így, tanácsol minket, mutat példát, aki egyszerre mindent elvesztett, ami egy ember számára az életben lényeges. Az összes anyagi java elment, de még ha csak annyi ment volna el, de meghaltak a gyermekei is. Tehát nem olcsó vigaszt kínál, hanem azt mondja, hogy igen, ezt is lehet Istennel feldolgozni. De még mielőtt odaérnénk, látjuk azt, hogy vannak itt hírvivők, mintha mai emberek lennének. Milyen hírt visznek? Tragédia. Elpusztult, meghalt, belecsapott a villám, mintha kinyitnánk a tévét, fölmennénk egy híroldalra, ugyanaz. De a világ csak ezt tudja. És ez a híre. A rossz. A tragédia. A szenvedés. És ezek nem is tudnak mást mondani. Pontosan úgy, mint ahogy a mai híreszközök. Hát szinte nem mondanak mást nehéz, súlyos, félelmetes dolgokon kívül. De milyen jó, hogy mi már tudjuk, hogy van jó hír is. Milyen jó, hogy mi már tudhatjuk azt, hogy vannak örömvívő békekövetek. Örömhírvívő békekövetek. És ez a jó hír az emberi nyomorúságok közepette szól, és azt mondja el, hogy eljött az Isten a világba, nem vagy magad, csak lásd meg, vedd észre. Ez az Isten, a názáreti Jézus Krisztus. Odalép az életed mellé, és azt mondja, itt vagyok, ne félj. Megszabadítalak, megmentelek, te pedig dicsőíts engem azzal, hogy viszed a jó hírt, hogy van szabadító. Hogy nem csak pusztító, romboló erők vannak a világban, hanem van helyreállító hatalom, az Isten hatalma. Hogy Isten nem rombol, hanem helyreállít. Hát menj, és vidd el, és mondd el. Légy örömmondó békekövet. És a keresztényeknek ez a feladata, hogy jó hírt vigyünk ebbe a világba. Hogy nem mi is beálljunk és mondjuk a rossz híreket, hanem jussunk el a jó hírig. Lehet, hogy mi se kerülhetjük ki, és kell beszélni rossz dolgokról, tragédiákról, de jussunk el oda, hogy van jó hír, hogy van megoldás, hogy Isten Jézusban legyőzte a halált, hogy van feltámadás, és aki Krisztusban hisz, annak örök élete van. És aztán látjuk Jób reakcióját, ugye neki is, ami fájdalmas, az fáj. Megszoggatja a köntösét, megnyírja a fejét, tehát gyász ölt magára, aztán leesik a földre, leborul az Úr előtt. A fájdalmát, a gyászát is Isten elé viszi. És mit mond? Mesztelenül jöttem ki, anyám méhéből mesztelenül is megyek el. Az egyik dolog ebben, hogy elfogadja ezt, hogy ez az élet. Nem hoztam semmit a világba, meg nem is viszek ki. De más lenne ez a világ. Ha ezt úgy meglátnánk, komolyan vennénk. És ha ezt így látjuk, mesztelenül jöttem, és mesztelen megyek el, mert ahogy szokták mondani, hogy a szemfedőn zseb nincs, akkor most gondolkozzunk el, hogy értelmes dolog-e, amit csinálunk. Hajtunk, küzdünk, rohanunk reggeltől estig az anyagiakért, hogy több legyen, és minden itt marad. Nem visszük magunkkal. És ez úgy eljutna a szívünk, a lényünk közepéig, akkor talán mi is ki tudnánk mondani, amit Pál, hogy megtanultam, hogy körülményeim között megelégedett legyek. Tudok bővölködni, tudok szűkölködni. És másabb lenne az életünk. Több idő lenne egymásra, nyugodtabbak, békésebbek lennénk. Tele lenne a szívünk örömmel, mert tudjuk, hogy Istenhez tartozunk. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Hát igen, ezt sokat szokták idézni, aranymondás lett, de ismét gondoljuk végig, mire mondja Jób, az Úr adta, az Úr vette el. Mindene elveszett, és egy napon halt meg 10 gyermeke. És erre ki tudja mondani, hogy az Úr adta, Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Megkarcolják a kocsinkat, azt mondjuk, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Elszakad a nadrágunk, nem nagy dolog. Ennek a fényében, hogy itt valakinek a 10 gyermeke halt meg egyszerre. Tudjuk azt mondani, hogy az Úr adta, köszönöm, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Hát kérjük az Urat, hogy így vezessen, formáljon, tanítson minket, hogy mi is Jobhoz hasonlóan tudjunk. Ehhez képest sokkal enyhébb helyzetekben reagálni. Hálát adjunk, lássuk, ő adta, de ő vette el, és ne zúgolódás legyen, hanem elfogadás, és ha elfogadom a kezéből, békesség lesz a szívemben. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Jób életébe nyerhetünk be pillantást, és annyit tanulhatunk tőle, Uram, és közben meg kell vallani azt, hogy milyen messze vagyunk mi tőle. Hát olyan tragédia sorozat érte, amihez hasonlót valószínű, hogy a legtöbbünk nem él át. Amikor egy-egy nyomorúság beköszönt, meghal valaki, vagy súlyos beteg lesz, Uram, mennyire elveszítjük a békességünket, nem találjuk magunkat, és Jób egyszerre vesztette el mindent, és nem egy gyermek koporsója mellett áll meg, hanem 10 mellett egyszerre, és mégsem roppan össze, mégsem tagad meg téged, hanem tudja, hogy mindent tőled kapott. Ó, Uram, bár csak időbe fölnyílna a szemünk, és meglátnánk, hogy ami van, az mind a te ajándékod, hogy ott lenne bennünk, hogy igen, te adtad, és hogy meglátnánk, hogy mezítelenül jöttünk, és mezítelenül is megyünk el. És ezért úgy éljük az életünket, hogy keressünk téged, hogy átéljük, amikor megszólítasz, és rád bízzuk magunkat, és elkezdünk téged követni, Úr Jézus. Köszönjük, hogy te mutattad be értünk az áldozatot ott a Golgotán. Már nem nekünk kell magunkért, egymásért bemutatni, hanem te ott az életed, a véred adtad, hogy megtisztuljunk. Hogyha még a szívünkben vétkeztünk is, te megtisztítod véreddel a mi szívünket, lényünket, hogy fehérek legyünk, fehérebbek a hónál. Ó, Urunk, így könyörgünk, munkálkodj bennünk. Elég visszük, Urunk, a betegeket, add, hogy megtapasztalják a te drága kegyelmedet. Elég visszük azokat, akik gyászolnak, akik ne talán gyermek koporsója mellett állnak meg. Hadd lássák meg, hogy te ott vagy, hiszen te is megálltál a fiat keresztje mellett. Te is megálltál ott a temetőben Jézus sírjánál. Átélted, mit jelent, amikor meghal a fiú. Áldott légy, hogy kihoztad őt győzelmesen, és így minket is kihozul az összeroppanásból, hogy erőt és békességet adsz, te törlöd le a könnyeket. Uram, így erősíts, vezess. Te tudod, hogy kik azok, akik megbetegedtek a koronavírusban, vagy egyéb más súlyos betegség alatt küszködnek az életükért. Uram, hadd kapaszkodjanak beléd, hadd hívjanak téged segítségül, és éljék át a tőled való bűnbocsánatot, lelki, majd testi gyógyulást, mert te hatalmasabb vagy minden nyomorúságnál. Kérünk, így jöjj közel, és áld meg az életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Csütörtökön este 6-tól ugyanígy tartunk istentiszteletet, és hanganyag formájában tesszük elérhetővé, vasárnap pedig, ha az Úr éltet minket, online lehetőség lesz az Úr napján az Urat dicsőíteni, az ő igéjére figyelni együtt.